Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi műsorunk témái. Diego Ravelli atyát nevezte ki a pápa új fő szertartásmesterévé. Őrizzük az egyházi hagyományt. Életvédő menet 10 portugál városban. Az amerikai püspökök buzdítása a 2023-as ifjúsági világtalálkozón való részvételre. Interjú Fejérdi András történésszel a Római Magyar Akadémián a Szent Szék diplomáciájáról tartott kettős könyvbemutatóról. Lorenzo Schioppa, budapesti nuncius, az első világháború után empátiával tekintett Magyarországra, 12. Pius pápa pedig feltételek mellett, de kereste a párbeszédet a II. Világháború után. Diego Ravellit nevezte ki a pápa új fő szertartásmesterévé, az egyházi hagyomány őrzője. Az 56 esztendős lombardiai papot bízta meg a Szentatya a pápai liturgikus szertartások hivatala, illetve a pápai énekkar vezetésével. Ravelli atya eddig az apostoli alamizsna hivatal irodavezetője és pápai szertartásmester volt. Guido Marini püspököt váltja tisztségében. Diego Giovanni Ravelli 1965. november 1-én született az észak-olaszországi Lazzate településen. A Don Folci alapította papi közösségben szentelték pappá, majd a Velletri Szennyi egyházmegyében szolgált. 2000-ben nevelésmódszertani diplomát szerzett a Római Pápai Szalézi Egyetemen. 2010-ben Szent Liturgiából doktorált a Pápai Szent Anzelm Liturgikus Intézetben. 2013-tól mostanáig az apostoli alamizsna hivatal irodavezetője volt, ahol már 1998-ban hivatalnokként dolgozott. Együttműködött a Pápai Liturgikus Szertartások Hivatalával is, mint segéd szertartásmester, 2006-ban pedig megkapta a pápai szertartásmesteri kinevezést.
Sì, la gratitudine per prima è Santo Padre che ha avuto fiducia in me.
A Vatikáni Rádiónak Ravelli atya elmondta, hogy nagy megtiszteltetés számára a pápa bizalma, amelynek legjobb tudása szerint igyekszik majd megfelelni a szolgálat szellemében, az egyházi hagyomány őrzőjeként.
Portugália. Életvédő felvonulást rendeznek az ország 10 nagyvárosában. Hallgasd az életet! E témában rendezik meg immáron 10. alkalommal Portugáliában az életvédő felvonulást október 23-án, szombaton, az Életért Nemzeti Szövetség szervezésében. A kezdeményezés 2007 után indult el, amikor legalizálták az országban az abortuszt. 2012 óta évente sor kerül az életvédő felvonulásra, immáron az ország 10 legnagyobb városában. A felvonulás szervezői szerint a kezdeményezés a népesség tanúság tétele az élet érdekében, amely nem adja fel és harcol a társadalomért, ahol az élet minden formáját szeretet és védelem övezi. Manuel Clemente bíboros, lisszaboni pátriárka október 9-én Dignitatis Personae emberi méltóság elismerésben részesítette az Életért Nemzeti Szövetséget azért a tevékenységéért, amellyel az élet méltóságának védelmében tesz. A bíboros szerint manapság az intézmények és hatóságok gyengeségének köszönhetően mindenki saját maga dönthet egyes kérdésekben, ezért ma nagy szükség van az emberi élet méltóságának védelmére. A Dignitatis Personae elnevezésű díj a Portugál Katolikus Orvosok Egyesülete által alapított elismerés, amelyet magánszemélyeknek, intézményeknek, cégeknek adnak az emberi élet védelméért folytatott munkájukért. Portugáliában jelentős közvita folyik életvédelmi kérdésben, ugyanis a parlament által januárban elfogadott eutanázia törvénytervezetet az Alkotmánybíróság megbuktatta alkotmányellenes mi volta miatt. A bírók szerint nem elég egyértelmű a törvény, amikor például elviselhetetlen szenvedésre vagy végleges jellegű súlyos sérülésre utal. A döntést a portugál püspöki konferencia örömmel fogadta azok után, hogy hónapokon keresztül ellenezte a törvénytervezet megszavazását. A portugál püspökök szerint az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság szemben áll a portugál alkotmányba foglalt emberi személy méltóságának fogalmával. Lisszaboni ifjúsági világtalálkozó 2023, az amerikai püspökök buzdítása a részvételre. Az ifjúsági világtalálkozó a hit nemzetközi ünnepe, amelyen minél nagyobb számban részt kell venni. Minden 16 és 35 év közötti fiatalt arra buzdítunk, hogy csatlakozzon ehhez az eseményhez, írják az amerikai Egyesült Államok püspökei a 2023. augusztus 1-től 6-ig tartó lisszaboni rendezvény kapcsán. Az USA püspökei jegyzéket tettek közzé Salvatore Cordileone érsek, a Világiak, Házasság, Család és Ifjúság Amerikai Püspöki Bizottsága elnökének és Edward Burns püspök a világtalálkozó amerikai küldöttjének aláírásával, amelyben így fogalmaznak. Nagy öröm számunkra ez a találkozó, és reméljük, hogy minél több amerikai fiatal el tud majd menni Lisszabonba. Akár személyesen, akár digitális, technikai úton kapcsolódtok be a programokba, mi azt kívánjuk, hogy valamilyen formában vegyetek részt az egyház e jelentőségteljes eseményén. A lisszaboni ifjúsági világtalálkozó eredetileg 2022-re volt tervezve, viszont a világjárvány miatt elhalasztották. Az összejövetel mottóját Lukács evangéliumának egy mondata adta, Mária felkelt és sietve elindult, amely a legutóbbi panamai világtalálkozó témájának, az angyali üdvözletnek a folytatása. Az amerikai püspökök a világtalálkozón való részvételre buzdítva megfogalmazzák azt is, hogy augusztus 6-a az összejövetel záró szentmiséjének napja, Urunk színeváltozásának ünnepe, amikor Péter, Jakab és János megtapasztalhatta, ahogy Jézus a szemük láttára elváltozott. Az amerikai püspökök annak a reményüknek adnak hangot, hogy a lisszaboni ifjúsági világtalálkozó hasonló hatással lesz a fiatalokra, akik a hit ezen jelentőségteljes nemzetközi ünnepén részt vesznek.
Október 6-án, szerdán este a Római Magyar Akadémián kettős könyvbemutatóra került sor. A hozzászólók egyike éppen a stúdión vendége, Fejérdi András történész. Mi köti össze ezt a két könyvet, és mi az a sajátos történelmi helyzet, amelyre a kötetben szereplő dokumentumok vonatkoznak?
Két kötet, amit bemutattunk, mind a kettő a egy-egy nagy világháború utáni újrakezdés időszakát mutatja be a Szentszék szempontjából. Az első kötet az első budapesti nuncius Szkioppa jelentéseit mutatja be, a második pedig az 1945-46-ban jezsuiták és a Szentszék között Magyarország a magyar egyházi érdekében tett szentszéki lépések kontextusára világítanak rá.
Rögtön jelentés szóra kérdezek rá. Gyanús ez a szó, miféle jelentésről van szó? Nehogy valaki félreértse, ez nem besúgás.
Igen, tehát ugye a nunciusi jelentésekről van szó. A nuncius az a pápa által küldött diplomata egy adott országba, képviseli a Szentatyát mind a világi hatalom, mind a helyi egyház irányába, és mint minden diplomata, az általa észlelt jelenségekről, folyamatokról rendszeresen beszámol a feljebb valóinak, Rómának. Ezeken belül is a most bemutatott kötetben elsősorban a politikai, egyházpolitikai tárgyú jelentésekből egy válogatást közlő kötetet mutattunk be.
Mi a különlegessége ezeknek a jelentéseknek? Mit ad nekünk a már meglévő ismereteink mellé?
Igen, a két világháború közötti magyar történelem már aránylag jól feldolgozott, bár mindig vannak nyitott kérdések. Az újdonsága ennek a Szkjoppa-féle jelentés sorozatnak, hogy egy új szemszögből, egy politikai érdekekkel nem rendelkező világhatalom képviselője szemszögéből mutatja be azt, hogy Magyarországon hogyan zajlik az újjáépítés folyamata, hogyan alakulnak a politikai erők közötti viszonyok, hogyan értékeli a Szentszék például a keresztény kurzust, hogyan értékeli azt a gazdasági helyzetet, amivel Magyarország találkozik, milyen problémákat lát az egyházi nagybirtokban. Tehát egy aránylag objektívnek, vagy legalábbis a megszokott diplomata értékelésektől eltérő szempontok szerinti megközelítésnek a tanúságai ezek a jelentések.
Milyen szempontból olvasta Szkjoppa nuncius a magyar valóságot?
Az az érdekes, hogy egyszerre volt szükségszerűen hivatásánál fogva egy kritikus, távolságtartó, pártatlan megközelítés a jelentéseiben, de az is átsugárzik a szövegeken, hogy alapvetően szimpátiával közeledett a magyar ügyhöz, abszolút megértette, hogy a trianoni békediktátum következtében előállt új helyzet milyen gazdasági, társadalmi, politikai és egyházi problémákat okoz. Ezeket megértéssel és abszolút pozitívan közvetítette a felettesei felé. Egyébként ez is lett az ő küldetésének a veszte, mert hogy túlzott pozitív hozzáállással mutatta be a magyar helyzetet, és ezt a környező országok, kisantant országok nem nézték jó szemmel, és egyik beszéde nyomán azután a román diplomácia addig intrikált a Szentszéknél, mi ráhelyezték Budapestről Hollandiába őt.
Mi volt az alapja a nuncius úr pozitív szemléletének, hogy a magyarokat jó szemmel nézte? Nem ez a természetes, hogy akár egy nuncius, akár egy másik országba küldött személy részéről, hogy próbálok én empátiával rátekinteni arra valóságra?
Nyilvánvalóan elvárható egy diplomatától, hogy megpróbálja empatikusan kezelni azt az országot, amihez küldték, de ezzel együtt sokszor inkább kívülállóként vannak jelen ugye a diplomaták. A nunciusnál sokkal inkább Szkjoppánál azt érzem, hogy nagyon megrendítette őt az a fogadtatás, amivel bárhol Magyarországon részesült. Az a hűség a Szentszékhez, és rajta keresztül az ő képviselőihez, tehát ő minden magyarországi programját, első bevonulását is diadalmenetként értékelte, érzékelte, és ez számára nagyon megható volt, és ezzel egy érzelmi kapcsolat, egy plusz érzelmi kapcsolat is kialakult a magyarság felé benne.
Ezek a jelentések bizalmasak voltak. Kik férhettek az olvasásához?
Gyakorlatilag az államtitkárság munkatársai, illetve az államtitkárság továbbította a megfelelő dikasztériumnak azokat az ügyeket, amelyek rájuk tartoztak.
Tehát itthon nem is tudtak erről, hogy a nuncius mit írt?
Magyarországon jellemzően nem, tehát ez az ő benyomásai, ő értékelése az, amit bizalmasan a felettesei tudtára hoz, hogy a Szentszék a következő döntéseiben ezekre tudjon támaszkodni.
András, egy példán keresztül be tudnád mutatni, hogy milyen témák szerepeltek általában egy-egy jelentésben?
Egy izgalmas kérdés rögtön az első időszakból, a két királypucsnak az ügye, ugye IV. Károly 1920-21-ben vissza kívánt térni a magyar trónra. A Szentszék részéről volt egy alapvető szimpátia IV. Károly, a katolikus Habsburg uralkodó visszatérése irányában, de számoltak a külpolitikai kontextussal, így nem állhatott ki a Szentszék nyíltan IV. Károly mellett, és nagyon érdekes, hogy a nemzetközi szakirodalom azóta sokszor azzal vádolja részben Szkjoppát, részben a Szentszéket, hogy segítette Károlyt. Ezekből a jelentésekből éppen az derül ki, hogy bár megvolt a szimpátia, kínosan ügyelt Szkjoppa is és a Szentszék is arra a pártatlanságra, amivel a hivatásukat gyakorolni kell, és például ezért utasította vissza Szkjoppa egy jelentésében beszámol erről azt, hogy megpróbálja meggyőzni IV. Károlyt a visszatérés kudarcra ítélt voltáról. Mert hogy ha már beleszáll ebbe a tárgyalásba, ezzel a Szentszéket teszi ki annak, hogy egy diplomáciai tárgyalásba, belügybe tulajdonképpen belelavírozza.
Most fordítunk a történelmi időkerekén, a második világháború után, mint a pont az ellentétje lenne az első világháborút követő pozitív fogadtatásnak. Minden ellenséges, szinte minden negatív, az egyháza mégis élni kell. Mit tud ez a könyv, ez a második könyv, a második világháború után a magyar valóság és a Vatikán kapcsolatáról újat mondani?
Két olvasata lehet azoknak a dokumentumoknak, amelyeket ez a második kötet, az ütközni vagy megegyezni, talán ez a magyar fordítása a címnek. A belpolitikai, belső magyar egyházi olvasata az, hogy két elképzelés található az új kiépülő kommunista rendszerrel szemben a magyar egyházi vezetésen belül, a Mindszenty nevével fémjelzett elvek mentén történő határozott kiállás, és a tárgyalásra csak szigorú elvi doktrinális hűség melletti készség, és egy másik, rugalmasabb, az élet lehetőséget legalább időnyerés céljából kereső tárgyalási készség, amit püspöki karon belül is néhányan Bánás László, vagy Hamvas Endre, vagy még inkább Czapik Gyula képviselt, illetve emögött állt a jezsuitáknak egy csoportja, akiknek a jelentéseit ez a kötet tartalmazza. Tehát, hogy két irányzat van, egy rugalmasabb és egy határozottabb. Nem mennék most bele, hogy melyiknek milyen mértékben lehetett igaza, ez egy adottság, és ezt jól és plasztikusan mutatja be a kötet. A másik dimenzió, az pedig a nemzetközi politikai dimenzió, ami azért jelentős, mert a szakirodalom 12. Piuszt elég sötéten mutatja be. Akár abból a szempontból, hogy a második világháború alatt a nácizmussal és a zsidó üldözéssel szemben mennyire lépett fel, akár abból a szempontból, hogy azt hangsúlyozzák, hogy míg a nácizmussal szemben úgymond hallgatott a pápa, addig a kommunizmussal szemben nem habozott markánsan felemelni a szavát, és elítélő nyilatkozatokat tenni 45 után, és itt egyfajta következetlenségre mutatnak, elfogultságra mutatnak rá a pápát illetően. És ezek a dokumentumok pont azt mutatják, hogy kétségtelen, hogy 12. Pius doktrinális szempontból, elvi szempontból a kommunizmust, mint ideológiát határozottan elítélte, ahogyan egyébként korábban a nácizmust is, de a Szentszéknek a hosszú diplomáciai hagyományának a jegyében, a hívek érdekében bizonyos feltételek mellett mindvégig kész volt tárgyalást folytatni az egyházzal szemben ellenséges hatalommal is, annak érdekében, hogy az egyház helyzetén könnyítsen.
Talán éppen ez a vonás hiányzik a kép teljességéhez, 12. Piuszról.
Így van, a 12. Piusz kép 45-öt követően egy intranszegens antikommunista pápát rajzol, meg aki semmiféle tárgyalási hajlandóságot az itt kiépülő kommunista kormányokkal, illetve a szovjet kormánnyal nem hajlandó. Ezzel szemben ezek a dokumentumok nagyon világosan rámutatnak arra, és vannak más források is egyébként a frissen megnyílt szentszéki levéltárakban, hogy 45-től megvan a készség 12. Piuszban, hogy tárgyaljon. Ennek egyik előfeltétele, hogy helyben tájékozódhasson, tehát mindig előkerül, hogy apostoli vizitátort küldhessen a területre, hogy fölmérje a helyzetet, hogy mi alapján lehet tárgyalni. A másik eleme pedig az, hogy egyfajta garanciát kíván az emberi jogok és azon belül a vallásszabadság jogának a betartására. Nem kizárólag a katolikusnak, hanem minden felekezetnek a számára azt, hogy meggyőződését, világnézetét szabadon gyakorolhassa a kiépülő rendszerben. Ezek azok a garanciák, amiket kérne 12. Pius, de az ajtó végig nyitva van. Azt lehet látni, hogy azért nem jön létre párbeszéd Moszkva és a Vatikán között 45-46-ban, mert Moszkva nem érdekelt ebben. A Szentszékben egy nyugati imperialistákat kiszolgáló hatalmi tényezőt lát, ami a belső államrendre vonatkozó kockázatot jelent. És ezért minimálisra akarja csökkenteni a párbeszédet a Szentszék és a helyi egyházak között, sőt, végső célja, hogy a helyi egyházakból is Rómától független nemzeti egyházakat hozzon létre. Ezt például a görög katolikusok esetében erőszakkal könnyebben végre tudja hajtani. A latin ritusú katolikus egyházaknál is megvan az erre irányuló kísérlet, nyílt szakítást és kizmát nem tud létrehozni, de egyéb eszközökkel, a békepapi mozgalmon, a püspökök kinevezésébe való radikális beleszóláson keresztül mégis igyekszik arra, hogy egy Rómától távolságot tartó katolikus egyházot hozzon létre, és ez nagyjából az 50-es évek végére többé-kevésbé sikerül is.
Kedves András, köszönöm a tájékoztatót, és hála a szerzőknek, akik ezt az alapos munkát elvégezték.
Köszönöm szépen én is.
Fejérdi András történésszel Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Híreinkért keressék föl honlapunkat, ahol előző adásainkat is megtalálják a www.vatikannews.va oldalon. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.